Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűncsábításától. Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak. Haszt a bizalmat, amely kezdetben élt bennünk, mindvégig szilárdan megtartjuk. Mert azt mondja az írás, ma, ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor. Eddig Isten írott igéje. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, testvérem a Krisztus Jézusban. A zsidókhoz írt levél írója személye titokzatos. Nem tudjuk, hány éves volt, mi a neve, mi a foglalkozása. Nem is soroljuk Pál apostol levelei közé, amiről sokkal inkább egyértelmű, hogy ezt Pál apostol írta vagy embereknek, Timóteusnak, Titusnak, vagy éppen gyülekezeteknek, Tesszalonikába, Filippibe, Efezusba, vagy éppen Rómába. A zsidókhoz írt levél egy keresztény közösséghez szól. Nem tudjuk pontosan, hol éltek, talán Kis-Ázsia területén, nem tudjuk, hogy milyen nagy út van mögöttük, hogy ki plantálta őket, kinek a munkája kapcsán indult el a közösség. Minden esetre kapnak levelet. Mert aki plantálja őket, vagy elindította őket ezen az úton, fontosnak tartja, hogy még tanítsa őket, hogy emlékeztesse őket fontos dolgokra. A zsidókhoz írt levélnek a fő mondani valója egyébként az, hogy Krisztus a főpap, a legnagyobb része erről szól, hogy ő az egyetlen, a tökéletes főpap, egyben az áldozat, a másik rész meg arról, hogy ő mint próféta jelent meg Istennek a küldötteként. Most elég gyakorlatias dologra emlékeztet bennünket az ige, a levél írója nem csak a zsidókat, akik zsidókból lettek keresztények, hanem bennünket, akik éppen 2021-ben Borbányán hallgatjuk az igét. És azt gondoljuk, hogy mi nagyon sokat tudunk az igéről. Valaki már ezernyi, talán 10 000 számban is mérhető, hogy hány igei alkalmon vett részt, hány áhítatott igehirdetés hallott, talán nincs olyan igehely a perikópában, az a gyűjtemény az igéknek, amiből mi prédikálunk, talán észrevették a testvérek, hogy pár évente igék visszatérnek, aztán új igéket beemelnek a hozzáértők, vagy éppen a hozzá nem értők, és az ember mégis azt gondolja, hogy már mindenről hallottam. Újat nem tud mondani a lelkész. És hát valójában azért be kell ezt vallanunk, tehát nem csak a magam nevében mondom, bár én még rövid ideje vagyok a szakmában úgymond, hogy néha úgy érezzük mi is, hogy már mindent elmondtunk. Most nekem az a kedvező helyzetem van, hogy amit eddig mondtam 7 évig előző szolgálati helyemen, úgymond magam mögött tudhatom, és itt újra elmondhatom ugyanazokat a dolgokat, ugyanazokat a példákat, vagy személyes dolgaimat, de nyilván eljutok majd itt is oda, amikor azt mondom, hogy én már mindent elmondtam testvéreknek, mégis mit kéne mondanom nektek? Mi az, amit nem tudtok? Miről nem hallottatok? És hát, ha most tesztelném magunkat, vagy én önöket, titeket, akkor kiderülne, hogy azért bizony ránk fér az ismétlés. Konfirmációkor szokott kiderülni. Én úgy csinálom a konfirmációt, hogy saját tematika alapján tanítom a gyerekeket, nem kőbevésett mondatokat verek bele a fejükbe, hanem tanítom őket, hogy saját szavaikkal mondják el, amit megértenek, de mindent átveszünk, ami az egyház tanítása szerint, rendje szerint fontos. És amikor kiállnak a gyülekezet elé a vizsgán, akkor beszélgetek velük, kérdéseket teszek fel, nincs előre megbeszélve, hogy ki melyiket kapja, és néha a gyülekezethez is odafordulok, és kap kérdést a gyülekezet. És hát meglepő, hogy a gyülekezet mennyire furán tud ilyenkor nézni, és fogalmuk sincs. Még a kérdés sem értik, nem hogy a választ. És kiderül, hogy a gyerekek, akik frissen tanultak a konfirmáció oktatáson, talán többet tudnak. Persze ez így nem igaz, nagyon egyszerű, mert nem tudnak ők többet, mert aki régen jár templom, azért nagyon szépen le van ülepedve sok-sok tudás, biblia ismeret és Isten ismeret, amit az ember hasznosít, legfeljebb nem tudjuk ezeket szépen mondatokba, szavakba ölteni. Majd nem emlékszünk már számokra, vagy évszámokra, amire még a konfirmációkor emlékszünk. A hívő embernek bármennyit jár templomban, legyen ez egy lelkész, szükségünk van az ismétlésre. Mert ha az ember nem ismétel, akkor az történhet vele, amitől óv bennünket a mai igénk, tudnélik, hogy megkeményedik a szíve. És azt mondja, hogy én már mindent tudok. Azt mondja, hogy nekem az Isten ne szóljon bele az életembe. Nekem nem mondja meg az egyház, nem mondja meg a lelkész, hogy mit tegyek és hogy éljek, meg hogy mi a jó, meg a mi a rossz. Mert hát a mai modern világban az vagy, hát majd a világ majd eldönti a divatok, hogy mi a jó és mi a rossz. És amikor az ember szíve megkeményedik a Biblia szerint, ami ma is fel lett olvasva, ez azt jelenti, hogy nem érdekel, hogy az Isten mit mond. Nem érdekel, hogy dolgokról mi a véleménye. Jelenségekről mi a véleménye. Önök is ebben a világban élnek, és hallgatják a híreket, vagy hallják saját fülükkel, vagy látják szemükkel a világot, és sokszor olyan megdöbbentő, nem is sokszor, én mindig megdöbbenek, hogy a világ hogyan gondolkodik. És lehet, hogy hajmeresztő dolgokat hallunk, meg látunk, és elsőre hajmeresztő, és harmadjára már nem. Tudják ezt az érzést, testvérek? Amikor jelenségeket megszokunk, amit egyszerű plakától látunk, és oda sem mehetünk nézni, mert szégyeltünk magunkat a plakát miatt, mert olyan dolog volt rajta, vagy olyan modern új dolgokat hallottunk, hogy azt mondtuk, hogy hát ez sosem történhet meg. És telnek múlnak a hetek, hónapok, és legyintünk rá, ránézünk a plakátra, merezgetjük a szemünket, mi is ugyanazokat a dolgokat terjesztjük, és megszokjuk. A világ megszoktat velünk dolgokat. Rossz dolgokról van szó. Nem a jó dolgokat, a jó dolgok ellen beszélünk, hanem a rossz dolgok, ami világi dolgok, ami divat, ami trend, ami menő. Én úgy gondolom, hogy ami menő, az legtöbbször nem a keresztény embernek az útja. Ami menő, az emberek szerint menő, meg fiatalok szerint. Az Isten szerint valószínűleg pedig a rossz oldalon áll. És egyáltalán nem menő, hanem istentelen. Nincs benne az Isten. De én mindig tanulmányom az igét, és mindig van bennem annyi alázat, hogy nekem kell ismételnem. Nekem újra kell olvasnom, nekem újra meg kell hallgatnom, újra át kell magamat rágnom dolgokon, akkor sokkal élesebb ezt a hallásom, a látásom, és nem engedem, hogy a világgal én sodródjak, hanem én mindvégig kritikus maradok a világgal szemben. A keresztény ember kritikus. Nagyon kritikus. Nem arról van szó, amit sokan így gondolkoznak rólunk, hogy ti keresztények semmit se csinálhattok. Isten mindenre azt mondja, hogy nem. Tudjuk, hogy ez nem így van. Istennek nagyon sok dolog tetsző, nagyon sok élvezhető dolgot adott számunkra az Isten, amivel élnünk kell. De van egy halom dolog, amire az Isten azt mondja, hogy ez nem jó. Ismerik a Biblia felszólítását, minden szabad nekem, de nem minden használ. Nem minden válik az én javamra. Az Isten tudja, hogy mi az, ami nekem jó, mi az, ami nekem káros. Véd Isten a nemekkel. Amikor azt mondja, hogy ne lopj, akkor engem véd. És inkább arra akar engem ösztönözni, hogy legyek elégedett. Ne a lopáson járjon mindig az agyam, hogy mi kell nekem, meg hogyan tudnám kicsavarni a törvény, meg a másik eszén túljárni, hanem azon gondolkodjak, hogy hogyan tudok adni a másiknak, hogyan tudok törvénytisztelő lenni. És hogyan tudok becsülettel, jó lelkismerettel megállni ebben a világban. Bennünket nagyítóval néznek a testvérek. Bennünket lelkészeket meg pláne. Tudják, milyen nehéz ide kiállni? És elmondani, hogy hogyan kell csinálni? Azóta már nézik, hogy én hogy csinálom. Nem fogom tudni csinálni. Ami elhangzott előbb itt a köszöntésben, az, hogy tökéletesedünk, és már azt hiszük, hogy megszentelünk, de a hibák megmaradnak, hibák visszajönnek. Új hibák előjönnek a semmiből. És ez nem csak korral jár, hanem sok mindennel. Akár közösséggel. Belekeveredek egy új közösségbe, és rám ragad egy rossz szokás. És azt is észre kell vennem, nem csak a régiektől megszabadulni. A keresztény ember sosem mondhatja azt, hogy én már akkor védve vagyok, mostan burokban élek. Gyerekkorommal kapcsolatban ez fogalmazódott meg bennem sokszor, hogy mi burokban éltünk gyerekként, hívő szülő gyermekeként nőttem fel, ismerik a testvérek a szüleimet, hogy egyház közelben ültünk fel, és tényleg volt egy burok körülöttünk, egy lelki burok. Védett bennünket a világtól, és olyan nevelést kaptunk meg az egyházon, olyan tanítást, ami kapcsán mi nem keveredtünk bizonyos helyek, nem keveredtünk a korpa közé, nem mentünk bárhova. Ez volt a burok. Meg a burok az volt, hogy neveltek a szüleink, meg hogy jártunk ifjúsági órára, énekkarra, aztán mi is szolgáltunk, és tulajdonképpen az Isten a közelsége volt a burok. Nem a fejem fölött volt egy glória, nem egy üveg búrában éltem, hanem az Isten közelsége adott egy védelmet. És ez nem az a burok, amit az okkult emberek tudnak látni körülöttem, hogy milyen a burkom. Nem érdekel, mit lát. Mert az Isten másféleképpen véd bennünket, nem ilyen fényes, látható burkokkal. Isten közelébe élni védelmet jelent. Újra és újra átismételni azt, amit az Isten mond, ez a javamra válik, és szükségem van rá, mert elfelejtem. És nagy segítséget nyújt benne mindebben az, amiről ez az igénk is szól, amire szeretném a hangsúlyt fektetni, a közösség. Amikor a levél írója a címzetteket egymásra bízza, és nem egyen-egyenként ír ennek a közösségnek a tagjainak, hanem mint közösség szólítja meg őket. És azt mondja nekik, hogy buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy melynek keményedjék közületek valaki a bűn csábításától. Tulajdonképpen elég, hogy a közösség önmagára néz, és levonja a következtetést, hogy milyen közösség, jó vagy rossz. Betölti a célját, vagy már célját vesztett közösség, ez nem csak templomra, egyházra igaz, hanem bárhova megyünk. Megvan nem még az eredeti cél. Megvan a közösségnek az a megtartó ereje, ami eredetileg összetartó erő volt. Fel kell tenni a kérdést, hogy itt az egyházban, vagy konkrétan itt Borbányán ebben a templomban, mi a megtartó erő? Ti testvérek, miért jöttök össze hétről hétre? És akkor van ennek a kérdésnek egy másik része, egy kínos kérdés. Valaki viszont miért nem jön el közétek? Ti összejöttök hűségesen, még nem ismerek titeket annyira, hogy ki hiányzik és ki van itt ritkán. Na most gondoljanak azokra, akik már nincsenek közöttük. Nem azért, mert a temetőben vannak, hanem valamiért eltávolodtak a közösségtől. Miért nincsenek közöttetek? Talán ti vagytok az okai? Ja nem, ő az oka, nem? Mert ilyenkor főz az asszony, meg ilyenkor kapál a kertben a férfi, nem? Lehet, hogy igaz. Az az ő lelkismeretére tartozik. De a ti lelkismeretetek, ha valaki nincs közöttetek, hol szakadt ki a kezetek ügyéből? Miért nem öleltétek meg? A közösség miért nem volt megtartó közösség? Miért nem buzdítottátok, amikor láttátok, hogy a szívek kezd keményedni? Amire az ige ma bennünket felszólít. Buzdítsátok egymást minden egyes napon. Ne csak vasárnaponként, ne csak hónaponta, ne csak az úrvacsora kapcsán, amikor majd egymásra nézünk szépen és megbocsátunk, azt egy hónapig csupa gonosz dolog van a szívünkbe. Naponta ti buzdítsátok egymást. Titeket ki buzdít naponta? Mi tartja bennetek a lelket? Miért tartok mi mindig a közösség tagjai? Miért jöttök ide? Kényelmesek a padok? Jó az atmoszféra? Ez ugye nem igaz. Kényelmetlen padok és rossz levegő, és sorolhatnánk, hogy mennyi kényelmetlen dolog van. Csak nem emiatt jöttök. Akkor miért? Megszokásból? Elvárásokból? Hagyományból? Babonából? Mi ennek a közösségnek a szíve? Mi ennek a közösségnek a megtartó ereje? Titeket miért tartott meg ez a közösség? Másokat miért nem tartott meg? Amikor valakinek a szíve elkezd keményedni, az milyen? Biztos, hogy nem egyik napról a másikra történik. Megesik, hogy tragédia kapcsán valakinek a szíve úgy megkeményedik, mert elveszti valakiét, nagy váratlan tragédia éri, nagy feladat, amivel nem tud megbirkózni, és az Istennek hátat fordít. Ez megesik. Nem is ritkán. De most arról beszélek, amikor valakinek a szíve szépen lassan keményedik. Kezd kiszáradni. Az eredeti szövegben, a görögben itt olyan szó van használva, ami a szárazságra, a száraz földre utal. Amikor kiszárad a föld, akkor az kemény. Sem gyomlálni nem lehet, sem növeszteni nem lehet benne növényt. Kapálni is kár nekiállni, mert fáradtságos munka. A kemény föld az nem jó föld. Kivéve, hogyha parasztházak döngölt földjéről van szó, mert ott meg kell döngölni, az más. A kemény, száraz szívű ember szívébe nem tud bejutni semmi. Minden lepattan róla. Mint a magvető példázatában. Az útfélreső magnak tudjuk, jól tudjuk a sorsát. Amikor az ember szíve keményedik, az azt jelenti, hogy szépen lassan távolodik el Istentől. Először ritkában jár templomba. Aztán talán már a perzsebe se tesz annyi pénzt, mert úgy gondolja, hogy neki van arra szüksége, nem az Istennek. Aztán egyre kevesebbet imádkozik, eltűnnek az esti imádságok, a napközi imádságok, megmaradt talán a jöve Jézus légvendégünk az étkezés előtt, mert az mégiscsak annyira meg van szokva. Elfelejt hívő közösségbe járni, elfelejt a templom közelébe menni, elfelejt a Bibliát, a kedvenc igéit, amik korábban könyvjelzők voltak a Bibliában, ami nekem is jó pár ige, azok kiesnek, azok ott maradhatnak. Megkeményedik a szíve, eltávolodik az Istentől. Magára marad. Az ilyen embernek a sorsa meg van pecsételve. Ha veled meg fog ez történni, akkor menthetetlenné válsz. Jaj nekem, ha a szívem megkeményedik. Most, ha emberi módon beszélünk, először azt mondjuk, hogy semmiképpen sem, hiszen minden hívő ember tartozik egy közösséghez. Aki nem tartozik közösséghez, de hívőnek vallja magát, ott valami nincs rendben. Magányos keresztény nincs. Sokan mondják ezt magukról, hogy hisznek a maguk módján. Otthon én imádkozok, otthon én jól el vagyok, nézem a tévében a műsorokat, és majdnem hasra kell már esni, hogy mennyire szent az az ember, hogy otthon éli a hívő életét. De hát mondja a Biblia egyértelműen, hogy nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, otthon Uram, Uramozik. A felelti a fele kamu, amit mondott nekem, csak szépíti a helyzetét. Akkor folytatódik az ige, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. És hiszem, hogy a mennyei atyának mindig akarata, hogy legyek közösségbe. Kicsi vagy nagy közösségbe. Akarata, hogy legyen feladatom. Sajnos olyan az egyházunk, hogy sok a fogyasztó kereszténység. A vasárnapi keresztjének. Beülnek a templompadokba, és hallgatják az igét, elfogadják az egyházak a szolgálatát, amit később már szolgáltatásként tekintenek, amit megfizetünk, és a pap csinálja úgy, ahogy azt mi akarjuk, és ebben kifullad a hívő életük. De ez nem hívő élet. Hát én a nap a 768 órájában hívő kell, hogy legyek. Ha abból leveszek egy percnyit sem, percnyit, vagy egy órácskányit, amikor azt mondom, hogy én most lazulhatok, most nem az Isten gyermekeként viselkedek, hanem én civil emberként, akkor mit ér a kereszténységem? Ha csak egy órácskára is hetente lazulok, akkor az nem kereszténység, az köpönyekforgatás, az képmutatás, az gőg. És tudjuk, mit tesz az Isten a gőgös emberre, tudják, ugye? Kiköpi a szájából, mint a langyos ember. Meg ellenáll neki. Nagyon veszélyes kemény szívűnek lenni. És veszélyes ezzel egyedül maradni. Ezért kell, hogy most a szívünkre helyeződjék azt, és vegyük ezt komolyan. Mondom én ezt most itt kezdő lelkészként. Nincsenek jogai még a közösségben, mert még csak most érkeztem, de ha legyen ez egy nekem is, és számotokra is ez egy jó kezdő buzdítás és emlékeztetés, hogy mi felelünk egymásért. Nem csak én tiltetek, hogy jövök ide majd vasárnaponként, vagy bibliaórák, vagy hittanokra, elmondom, mert ez a munkám, aztán mindenki hazamegy. Ti is szolgálni jöttök ide. Tanulni jöttök ide. Hogy az ige titeket megtart. És nem egyszerűen az egzisztenciátokra, hanem valami sokkal fontosabbra, a szolgálatra, az örök életre. A zsidókhoz itt levélben, ha arra megyünk egy fejezettel, az ötödik fejezetben, ezzel kapcsolatban van egy nagyon komoly ige, most ebben nem fogok jobban belemenni, csak úgy érzem, hogy ide tartozik. Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek, mégis arra van ismét szükségetek, hogy titeket tanítson valaki az Isten beszédeinek alapelemeire. Nektek testvérek, régen tanítóknak kéne lennetek. Nem tudom, hogy hányan tanítottok, tesztek bizonyságot, adjátok tovább mindazt, amit tudtok. Remélem, sokan vagytok. De aki évek óta hallgatja az igét, mégis meddig akar még az iskolába járni? Egyszer befejeződik az általános iskola, meg a gimnázium, és kezdődik a nagybetűs élet. A nagybetűs keresztény élet mikor kezdődik? Mikor kezd szolgálni egy közösség? Magán belül, hogy buzdítja az övét, és a közösség falain kívül. Mikor? Tapsra várunk? Pénzre várunk, meg projektekre, meg meg mire várunk? Ezt tényleg magamtól is kérdezem, sok közösség vár valamire, a hívők várnak valamire. Találjuk, kedves testvérek, közösen, hogy mi a mi útunk. Ennek a közösségnek mi az útja? Mi a mi szolgálatunk itt Borbányán? Nem tudom, hányan laknak Borbányán, 5000-en, 10000-en, sokan laknak, feléjük nem érezzük azt, hogy odalépjünk hozzájuk, nem érezzük a felelősséget. Egy közösség nem csak önmagát buzdítja, hanem hívogat másokat, mert jó itt lenni. Ha szerettek itt lenni, akkor szeressétek annyira rátok bízottakat, hogy hívjátok őket ide. Ha nem szerettek itt lenni, akkor meg nem kell járni. Azért elég kemény, nem? Ez a kijelentés. Vagy szeretünk ide járni az Isten közelébe, az ige közelébe, vagy nem. Ha nem szereted, akkor tedd mérlegre, hogy akkor miért vagy itt. De ha szeretsz, akkor hív másokat. Másoknak add azt, ami neked is új életet adott. Ami értelmet adott. Ami új célokat adott. Ami maga Jézus Krisztus. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy Te vagy minden mindenekben. Itt a Földön, és végképp végérvényesen majd a mennyek országában, ahol örökké veled lehetünk mi, akik hozzátartozunk. Imádkozunk azokért, akik még nem ismernek, akik még nem tartoznak hozzád, és mégis azt hiszik, hogy az életük jó vágányon van. Adj nekünk ebben tisztán látás feladatot, kihez kell odalépni, kit kell buzdítani, felemelni, ha kell megfeddeni, és kit kell szeretettel nem magunkhoz, nem az egyházhoz, hanem Te hozzád hívni. Te hozzád, aki Krisztus vagy, mindörökké ugyanaz. Amen.